látássérült emberek részére készült, kizárólag ingyenesen terjeszthető hangoskönyv.
17. Lev Sejnyin, a vadászkés. Igen, a rendelkezést aláírták, amelyben napnál világosabban az állott, hogy vurozológia professzort és asszisztensét, Voronovot, egy évre a Barents-tenger-Korbujev nevű szigetére vezénylik, hogy ott tudományos kutatómunkát végezzenek. Az egyetemen elolvasták a rendelkezést, és nevettek. Tanárok és diákok egyaránt jól tudták, hogy a professzor és asszisztensek itt nem állhatják egymást. Értetlenül és mosolyogva fogadták a rendelkezést, hogy ezt a két embert egy évre valósággal összezárják. Volt, aki azt hitte, szándékosan rendelték el ezt, arra számítva, hogy az időjárás lehűti a professzor és az asszisztens közötti ellenségeskedést. Jó barátként térnek majd vissza, mondták tréfálkozva. Mint kebel barátok, majd meglátják, egyébként legjobban az érdekelt felek voltak meglepve. Az egyetemen híre terjedt, hogy a professzor, amikor megtudta, kit jelöltek ki munkatársául a telelésben, egész éjszaka nem aludt. Mint mesélik, Voronov is rettenetesen elkeseredett. Ám az utasítás, és néhány nap múlva az egyetem expedíciója, azaz Vurov professzor és Voronov docens elindult a távoli Barents-tenger felé, a kis szigetre, ahol a két tudósnak együtt kell majd töltenie a hosszú sarki évet. Egy hónap múlva megérkeztek az első levelek. Vurov és Voronov beszámoltak élményeikről, az utazás részleteiről és terveikről. Minden rendben lenne, írta a professzor, ha nem volna jelen állandóan ez a személy, aki voltaképpen teljes joggal maga is zoológiai kutatások tárgya lehetne. Ez a fiatalember valósággal megmérgezi az életemet. Itt, amikor állandóan a szemem előtt van, többször is meggyőződtem arról, mennyire megalapozott volt ellenszemben. Voronov docens a leveleiben hasonlóképpen panaszkodott arra, hogy képtelenséggel viselni ezt a vénhörcsögöt, és keserves kínvel letölteni a napokat. Az egyetemen elolvasták a leveleket, nevettek, és nem győztek csodálkozni, hogy ez a két ember, a maga módján mind a kettő szimpatikus, milyen makacsul ragaszkodik a kölcsönös ellenségeskedéshez. Megvitatták, hogy vajon sokáig tart-e majd ez az oktalan háborúskodás. Az optimisták azt bizonygatták, hogy Vurov és Voronov végül majd kibékülnek, sőt meg is szeretik egymást. A pessimisták ennek ellenkezőjét hajtogatták. Néhány fogadást is kötöttek ez alkalomból. Ketten még össze is vesztek. Ám egy hónap múlva kurta és száraz távirat érkezett Korbujev szigetéről, és arról értesítette az egyetem közvéleményét, hogy Voronov docens meggyilkolt a Vurov professzort. A nyomozó, akire rábízták az ügyet, mindenek előtt azt tisztázta, hogyan lehet eljutni Korbujev szigetére. Sajnos, kiderült, hogy meteorológiai és egyéb okoknál fogva az évnek ebben a szakában nem lehet odautazni. Akkor a nyomozó rádión összeköttetésbe lépett a Korbujev partjainál cirkáló jégtörő hajó kapitányával, és ellátta utasításokkal. Megkérte a kapitányt, fagyasztott állapotban szállítsa Moszkvába az áldozat holttestét, hallgassa ki a bűntetszem tanúit, ha vannak ilyenek, a gyilkosság színhelyét pedig tüzetesen vizsgálja hát. Arra is megkérte a nyomozó, hogy szállítsa Moszkvába Voronovot, és tegyen meg minden tőle telhetőt, hogy Voronov ne rejtőzhessen el. A kapitány teljesítette a nyomozó megbízásait, és csak hamar belépett a nyomozó szobájába egy zavart és ilyet tekintetű férfi kíséretében. Ő volt Voronov. Üljön le, kérem, szólt a nyomozó, s hűvös kíváncsisággal végigmérte Voronovot. Köszönöm, válaszolta halkan Voronov. Megkezdődött a kihallgatás. A nyomozó tisztázta a kérdői adatait és Voronov életrajzát. Az életrajz fedhetetlen volt. Életének 32 évét, mielőtt megölte Vurovot, és a nyomozó asztala elé került, szépen és értelmesen töltötte. Voronov fiatal, kétségtelenül tehetséges szakember volt, számos önálló tudományos munkája jelent meg, és szép jövő várt rá. Az ördögbe is, tört ki a nyomozó, aki nem tudta megőrizni szokásos nyugalmát. Az ördögbe is, miért ölte meg a professzort? Miért nem tudott kijönni vele? Voronov zavartan széttárta a karját. Hát, kérem szépen, kezdte bocsánat kérő és bizonytalan hangon, arról van szó, hogy én egyáltalán nem öltem meg. De a professzort meggyilkolták. Meggyilkolták, azon a helyen, ahol megölték, tartózkodott-e valaki kettejükön kívül? Csak mi ketten voltunk ott, rajtunk kívül senki sem tartózkodott ott, és nem is tartózkodhatott. Ezt kategorikusan kijelentem, akkor nem értem a tagadását. Ismerje el, ha két ember együtt van, és az egyiket meggyilkolják, akkor a gyilkos, csak a másik lehet, sietett a válaszsal Voronov. Ez kétség kívül így van, de én nem öltem meg a professzort. A legszörnyűbb mégis az, hogy tökéletesen tisztában vagyok azzal, milyen reménytelen a helyzetem. Semmi lehetőségem nincs a védekezésre. Minden ellenem van. Ha az ön helyében lennék, én sem kételkednék. Megértem önt. Mindenre felkészültem, a legrosszabbra is, de én nem én öltem meg, és Voronov sírva fakadt. Ez a jól megtermett, nyugodt, művelt ember úgy zokogott, mint valami gyermek, jámborul, gyámoltalanul és meghatóan. Egyáltalán nem szánalmat akart kelteni, de nem is igyekezett el titkolni könnyeit. Éppen olyan egyszerűen sírt, mint ahogy beszélt. És éppen olyan közvetlenül. Nyugodjon meg, mondta a nyomozó, ha ön a gyilkos, a bizonyítékok szerint pedig ön, akkor okosabb, hogyha beismerő vallomást tesz. Ha pedig nem követte el a gyilkosságot, akkor védekezzen. Száfoljon, magyarázzon meg mindent. Adja elő saját verzióját. A nyomozó azért mondta mindezt, mert ebben a szokatlan bűnügyben Voronov vétkessége tökéletesen bizonyítottnak látszott. A körülményekből csak is arra lehetett következtetni, hogy Vurovot Voronov ölte meg, senki más. A nyomozó legnagyobb meglepetésére azonban Voronov nem csak hogy nem védekezett, hanem ellenkezőleg a maga kezdeményezéséből egészsor kiegészítő és saját magára nézve igen terhelő bizonyítékot sorolt fel. Bűnösségét tagadva újabb és újabb körülményeket, tényeket és elképzeléseket adott elő a nyomozónak, amelyek pedig mind ellene szóltak. Szenvedélyesen, következetesen és kérlelhetetlenül szinte önmagát vádolta. Amikor megérkeztünk a szigetre, mesélte Voronov, addig is ellenséges kapcsolatunk mind jobban megromlott. Mindketten igyekeztünk fékezni magunkat, de a kölcsönös ellenszenf csak úgy sütött minden szavunkból, tekintetünkből, mozdulatunkból. Egyre nehezebb volt féken tartani magunkat. Éreztem, hogy a professzor szenvedélyesen gyűlöl, én nem kevésbé. Voltak olyan pillanatok, őszintén meg kell mondanom, amikor az a képtelen gondolatom támadt, hogy megütöm a professzort, kegyetlenül elverem, sőt meg is ölöm, egyre gyakrabban akadtak ilyen gondolataim. Ezeknek nyoma is van a naplomban, amit magammal hoztam. Tessék, nézze meg, és Voronovát nyújtott a nyomozónak egy vastag füzetet. Valóban, sok más feljegyzés között a napló bizonyos sorai arról tanúskodtak, hogy Vurov professzor meggyilkolásának a gondolata mind elviselhetetlenebbül kínozza Voronovot. Nem tudom, folytatta vallomását Voronov, lehet, hogy végül is nem bírtam volna tovább, és pillanatnyi dühömben valóban megöltem volna a professzort. Talán, de nem öltem meg, a következőképpen történt. Azon a reggelen elhatároztuk, hogy kimegyünk vadkacsát lőni a sziget belsejében levő tóhoz. Kutyaszánon utaztunk oda, amelyet egy vaszia nevű nyenyec hajtott. Fél úton a szán összetört. A tóig mindössze 3 kilométer volt még hátra. Elhatároztuk, hogy gyalog nekivágunk, vaszia pedig ott marad, és megjavítja a szánt. Amikor elértük a tavat, és lövöldözni kezdtünk a vadkacsákra, a szárnyasok a túlsó part felé menekültek. Azt ajánlottam a professzornak, ő maradjon itt, én meg átmegyek a túlsó partra, és onnan fogok lövöldözni. A professzor elfogadta a javaslatomat. Így aztán átmentem a másik partra. Ott álltam, mintegy 1,5 kilométernyire, és elég világosan láttam a professzort, aki egyedül áldogált a parton. A közelben senki nem volt, és senki nem is lehetett. Ezt szilárdan állítom. Aztán arról a helyről, ahol a professzor állt, lövés hallatszott. Megpillantottam a professzort, amint furcsán megtántorodik, majd a földre rogy. Fogalmam sem volt, hogy mi történt, és futva elindultam feléje. Amikor odaérkeztem, a professzor még élt, de már nem volt magánál. Súlyosan megsebesítette a vadászkés, amely egészen a markolatig behatolt a bal szemébe. A kés markolata úgy ágaskodott ki a professzor szemüregéből, mint valami hatalmas, genyes daganat. A professzor puskája ott hevert mellette, teljesen elvesztettem a fejemet, nem tudtam, hogyan segítsek a szerencsétlen emberen, és megpróbáltam kirántani szeméből a kést. De sikertelenül, mert a kés nagy erővel vágták bele. Akkor fejvesztve arrafelé rohantam, ahol a kutyaszánt hagytuk. Mire odaérkeztem, Vasya már el is készült a javítással. Szóltam neki, hogy a professzor szerencsétlenség érte, és Vasya meghajszolta a kutyákat. Ám mire odaértünk, a professzor már halott volt. Holttestét téli szálláshelyünkre vittük, ahol nagy nehezen kihúztuk a sebből a kést, amelyel a gyilkosságot elkövették. Ez az egész rágyújhatok. Tessék, parancsoljon, felelte a nyomozó. Voronov rágyújtott egy cigarettára, és mohón leszívta a füstöt. Rövid szünet után így folytatta. Mint látja, nagyon nehéz védekeznem. Értelmes ember vagyok, és jól tudom, hogy ebben az ügyben minden ellenem szól. Valószínűleg jobban járnék, ha bevallanám a gyilkosságot, mert így számíthatnék a bíróság kegyelmére. Töredelmes vallomás és beismerés, vagy hogy is mondják ezt, nem vagyok jogász, de már hallottam ezt a kifejezést. De nem tehetem, nem öltem meg a professzort, nem öltem meg, de képtelen vagyok bebizonyítani. Csupán egy dolgot kérnék öntől. Itt vannak egy lánynak a levelei, a menyasszonyom levelei. Ez pedig az én levelem. Nagyon kérem, adja hát neki ezeket. Nem tehetem, mondta a nyomozó. Majd ön átadja. Nem tartóztatom le, Voronov. Vannak olyan bírósági ügyek, amelyekben a váratlan megoldás, a hirtelen megfejtés és a végleges következtetés egyáltalán nem a formális bizonyítékok és vallomások eredménye, nem logikai következménye annak, ami már tisztázódott, és amit megállapítottak, és nem a következtetések végső összegezése. A tényeknek, részleteknek és emberi kapcsolatoknak akadnak olyan sötét és kusza labirintusai, a véletleneknek és körülményeknek csodálatos torlódása, hogy még a legtapasztaltabb nyomozó is elveszi a fejét. A nyomozó intuíciója és tehetsége, kitartása, lelkiismerete és humanizmusa világítja meg ilyen ügyekben az útját, vezeti el az igazsághoz. Amikor a nyomozó hazaengedte Voronovot, nehéz helyzetbe sodorta önmagát. Voronov bűnössége vitathatatlannak tetszett, szinte logikusan következett a körülményekből.